Olvassuk meg a 127. Zsoltárt. Zarándok ének, Salamoné. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán, és feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában ad ereget. Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyamély gyümölcse jutalom. Mint a hős kezében a nyila, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg tetszét. Nem szégyenül meg, ha ellenségével van szóváltása a kapuban. Tanévzáró istentiszteletünkön a 127. Zsoltárról szól az ige hirdetés. A 127. Zsoltár életünk olyan területével foglalkozik, ami leginkább foglalkoztat minket nap, mint nap, amire a legtöbb energiát és figyelemünket szenteljük. Ez a két dolog pedig a családunk és a tanulás, illetve a munka a felnőttek esetében. A mai munkaalkoholizmusban szenvedő világunkban a keresztény ember is könnyen eltévesztheti a helyes sorrendet, hogyha a munkájára nagyságrendekkel nagyobb figyelmet szentel, mint a családjára. Tudom, hogy nehéz megmaradni az ige útmutatásában, mert a munka világában a jó eredményekre való törekvés megköveteli akár a napi 10-12 óra munkát is. Mivel sokszor teljesíthetetlen elvárások nehezednek ránk, vagy állandó változások közepette élünk. De eközben megnövekszik a lelki kifáradásnak a veszélye, és az ember egyre kedvetlenebbé és idegesebbé válik. Emiatt aztán szégyenkezik, és úgy érzi, hogy még mindig nem elég az odaszállása. Meg azt is gondoljuk közben, hogy a munkára szánt energiánkat, vagy figyelmünket a család nem veszi figyelembe eléggé, nem értékeli eléggé. Ez aztán újabb feszültséget jelent a családban, és a gyermekek mindeközben szenvednek. Rögtön az ige hirdetés elején kérdezzük meg azt is, hogy szó szerint értsük a mai igét. Ha az Úr nem építi a háza, hiába fáradoznak az építők. Igen, mindenképpen. Mert az Úr akarja építeni a házunkat. Gondja van az Úrnak konkrétan a mi házépítésünkre is, már csak azért is, mert a ház az a család lakóhelye, és az Úr azt akarja, hogy a családunk áldott legyen. Hasonlóképpen az őrzéssel kapcsolatosan is elmondhatjuk, hogy szó szerint kell értelmeznünk a Zsoltárt. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Szükség van ugyan zárakra, őrökre, katonaságra, műholdakra, és így tovább, de az életünk annyira tele van már aggodalmaskodással. Egy történet szól erről, egy asszonyról, akinek altatóra volt szüksége, mert többek között a betörések miatt, a lehetséges betörések miatt annyira aggódott, hogy évtizedek óta nyugtatókra szorult. Egyik este aztán a férje hallja, hogy a földszinten valamilyen zaj van. Lement, és ott találta a betörőt. Jó estét, mondta a férje betörőnek, azt mondta, hogy örülök, hogy találkozunk. Jöjjön fel az emeletre. Szeretném bemutatni a feleségemnek, mert már legalább 10 éve várja, hogy találkozhasson önnel. Tehát aggódunk, de az aggodalmunk fölösleges. A tényleges őrzést és a vigyázást az Úrtól kell várni. Tehát Istenünk igéjét mindenképpen szó szerint kell értenünk, amiben benne foglaltatik az is, hogy Isten irányítását, útmutatását, amit ebben a Zsoltárban most elénk ad, életünk egészére is kell értenünk. Ehhez hozzáteszem, hogy az a szó, hogy építeni, egy kicsit még többet is jelent. Leginkább úgy adható vissza, hogy megalapozni, megerősíteni, meghatározni. Az Úr tehát szeretne minket megalapozni és megerősíteni minket a családunkban, megalapozni, megerősíteni minket és célokat kijelölni a munka világában is. Le kell szögeznünk azt is, hogy a Zsoltár nem arról beszél itt, hogy a munka szükségterem. A Szentírás egészen jónak tartja a munkát, és Istentől kapott feladatnak. A Zsoltár nem azt mondja, hogy ne építsünk házat, ne őrizzük a mi vagyonunkat, vagy ne keljünk fel korán. Maga Isten adta azokat az eszközöket és a lehetőségeket, hogy építsük a mi házainkat. Ő cselekszi meg, hogy munkánk révén mások áldásokat kapjanak tőle. Az Úr a munkát azért adta, és a tanulást is, hogy elégedettséggel töltse el a munkavégzőt vagy a tanulót. És a munka által érezzük teljesnek a mi életünket is, ez az Úrtól van. A 127. Zsoltár azzal foglalkozik, amikor valaki nem tudja abba hagyni a munkát. Azokkal az erőfeszítésekkel, amelyek hiába valóak, mert már célt évesztettünk. A hiába valóságon nem a javaink elvesztését értjük, hanem azt, amiről eddig is már beszéltem, életünk beszűkülését, szürkességét, a család háttérbe szorítását, azt, amikor Isten nélkül élünk, tervezünk és dolgozunk. Amikor a munkával és a családdal kapcsolatos dolgainkat nem bízunk Istenre, akkor életünket átszövi a hiába valóság. Ennek a jele, hogy a munka teljesen felemész bennünket, és életünk más területén, a családban is bajba kerülünk. A mai eredménycentrikus világunkban, hogyha valóban eredményesek akarunk lenni, jó, hogyha a Zsoltár szerint rendezzük be az életünket. Hiszen Isten meg akar bennünket áldani, és eredményessé akarja tenni az életünket. És ehhez hozzáteszem, hogy ő az, aki igazán ismeri a mi helyzetünket, hogy ebben a bukott világban minden nap szorít bennünket a muszáj és a kell. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem védi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán és beküzdtök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában ad ereget. Házat építeni és a város biztonságáról gondoskodni szükséges vállalkozás. Miért kell, hogy épp egy házépítésnek is része legyen Isten? De kérdezhetjük azt is, hogy miért kell, hogy a tanulásunknak része legyen Isten? Nem önmagunknak tanulunk, ahogy a bölcselkedő mondás tartja, és hogy szoktuk mondani a gyerekeknek és a fiataloknak, hogy magadnak tanulsz. Igaz ez? Az ige alapján megállja a helyét ez a mondás, hogy magadnak tanulsz. Mindezekre a kérdésekre Isten az ő igéjében megadja a választ. Méghozzá azt, hogy ő nem akarja, hogy különbséget tegyünk életünkben a szent és világi dolgok között. A Kolossébeliekhez írott levél 3. részében olvashatjuk, amit tesztek, jó lélekkel végezzétek, úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Isten mindenféle munkánk és tevékenységünk érdekli. Nincs olyan munka, amiből Isten kizárhatnánk, mondván azt, hogy ez nem tartozik rám. A Kolossébeliekhez és az Efézusiakhoz írott levélnek az ismert igéi éppen a szolgai munkáról szólnak. És a szolgáknak írja ezt. Ti szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uraitoknak. Ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel félve az Urat. Amit tesztek, tiszta szívvel az Úrnak tegyétek. Isten tehát nem akarja, hogy különbséget tegyünk szent és világi dolgok között, mondván, hogy a munkánk és a tanulásunk a mi ügyünk. Ha úgy gondolkodunk, hogy a munkánk és a megtett biztonsági intézkedéseink ránk tartoznak, akkor hiába valóságba futunk. Mert a munkánk is Isten tisztelet. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek, úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint embereknek. akkor mondhatjuk, hogy az Úr velünk építi a házat, és őrzi a várost, ha neki szánjuk a munkánkat, tanulásunkat is. Ha azt akarjuk, hogy Isten része legyen a munkánknak. Nagyon helytelen gondolkodás, ha azt gondoljuk, hogy Istennek nem fontos minden munka, például a fizikai munka. Egy vidéki történet szól erről, mint egy férfi egy kőfejtőhöz ért, és megkérdezte az ott dolgozókat, hogy mit csinálnak. Az első azt mondta neki, hogy hát nem látja, követ fejtek. A második azt mondta, hogy 200 fontot keresek itt hetente. A harmadik pedig azt mondta, hogy hát ha valóban tudni akarja, katedrálist építek. A munka imádság, a munka Isten tisztelet. Nem jó, hogyha úgy végezzük, hogy ez a rész, az életünknek ez a része nem Istené, mert akkor könnyen céltévesztünk, és a munka is elveszti az örömét. Édesapám egyik nagybátyának és nagynényének volt egy barátnője, akit én már 80 éves kora körül ismertem meg. Ő tanítónő volt, és a katolikus gyülekezetnek a kántora, de az 50-es években eltiltották a munkájától, mint a rendszer ellenségét. És éveken keresztül mindenféle munkát talált, például volt, hogy pályaudvarokon dolgozott, vagy kalauz volt, és éveken keresztül hideg és fűtetlen vasútállomásokon fagyoskodott. Én már akkor ismertem meg, amikor nem dolgozott és nyugdíjas volt, de nagyon derűsen emlékezett vissza az életére. Egyáltalán nem úgy beszélt a munkájáról és az életéről, ami számára megalázó volt. Az Úr ezekben a munkákban mind megáldotta, vele volt, és mondhatom, hogy 80 évesen nagyon egészséges és nagyon kreatív lelkes életet élt, és minden olyan szép volt körülötte. A felolvasott ige alapján én nem csak a kolossébeli levelet szeretném még a testvérek elé hozni, hanem a hegyi beszédet is. Legyen előttünk a felolvasott ige alapján a következő is. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, hogy mit együnk, vagy mit ígyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy mindezekre szükségetek van. De keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásul megadatnak néktek. Tehát Istennek gondja van a mi és a gyermekeink ételére, italára, házépítésére, megőrzésére. Azért szoktunk céltéveszteni, és hiába valóságokba belefutni, és túlzásba vinni a munkát, mert elkezdünk aggodalmaskodni. Nem tudunk az Úrra várni, és nagyon gyorsan és eredményesen szeretnénk a munkánkkal végezni és haladni. Pedig hiába valóvá lesz a házépítés, a javaink őrzése, amikor az ember a maga kezébe veszi mindezt. Mert az ember biztonsága az Istenben van elrejtve. Azért nagyon nehéz megvalósítani mindazt, amiről szól a mai igehirdetés, vagy megmaradni ebben, mert a mindennapi életünkben annyira sok erőfeszítésre van szükség, hogy helytálljunk a munkahelyünkön, családunkban és egyéb szolgálatainkban, elfoglaltságainkban, hogy a mindennapi élet tennivalói sokszor elhomályosítják ezt a célt, és elvonják a mi figyelmünket Isten akaratától. És egyszer csak azon vesszük észre magunkat, hogy már megint mi építjük a mi házainkat, mi őrizzük a mi városunkat. A mi akaratunk van előtérbe, és nem tudjuk abba hagyni a munkát. Annyira elfoglaltá válunk, hogy már nincs időnk Isten országának és az ő igazságának a keresésére, és akkor elveszítjük a békességünket is. És olvassuk tovább a Zsoltárt. Hiába keltek korán, és feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az Úr szeret, annak álmában ad eleget. Akit az Úr szeret. Ezeknek a szavaknak a hallatán és olvastán nehogy elkezdjünk azon gondolkodni, hogy ez vajon rám vonatkozik-e. Ez nem kivételezettet vagy kedvencet jelent, hanem azt jelenti, hogy az Úr mindannyiunkat szeret. Ezt megbizonyította előttünk, hogy Krisztust küldte el a földre, értünk, hogy bűneink miatt és helyettünk meghaljon. és őt feltámasztotta az Atya, hogy nekünk örök életünk legyen. Tehát ezt az igét, hogy akit az Úr szeret, mindenképpen magunkra érthetjük, és aztán úgy érthetjük ezt az igét, hogy akit az Úr szeret, annak álmában ad eleget, hogy Isten áldását nem érhetjük el a saját erőnkkel. Például azzal, hogy a munkát meghosszabbítjuk, és az ég is nappalá tesszük. Isten áldása és az ő kegyelme nem a mi erőfeszítéseinktől, vagy túloráinktól, emberi odaszánásunktól függ. A bűnbocsánat és az örök élet ajándékát sehogy semmiképpen nem nyerhettük volna el, azt kapjuk. Minden erre való erőfeszítésünk teljesen hiába való lenne. Életünk különböző területein, a munkában, ott sem érhetünk el maradéktalan sikereket. Munkánk és életünk is könnyen hiába valóságba futhat. Isten kegyelmét és az ő áldását azonban elnyerhetjük, megtalálhatjuk ingyen és ajándékképpen. Nem azért, mert keményen dolgoztunk, vagy mert nagyon jók vagyunk, hanem az ő kegyelméből és az ő jóságából. De mit is mond az írás? Hitt Ábrahám Istennek, és ezt számította be igazságul. Aki fáradozik, annak a bért nem kegyelemből számítják, hanem azért, mert tartoznak vele. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelen, annak a hite számít igazságul. Hiába keltek korán és feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában ad eleget. A 127. Zsoltár, tehát a munka és a család Zsoltára, de a megelégedettség Zsoltára is. Az írásban az Úr elénk adja a megelégedett életnek az útját. A mai ember, aki hozzászokott ahhoz, hogy a saját erejéből sok mindent elő tud teremteni, méltánytalannak érzi azt, hogy megelégedéssel éljen, és várjon az Úr áldására. Méltánytalannak érzi, mintha az Úr elvenne tőle valamit, vagy kiskorúsítaná azzal, hogy idézőjelben mondom, nem engedi meg, hogy felnőtt módjára eldöntsük, hogy hány órát, vagy hány napot szeretnénk dolgozni. Pedig ez nem így van. Isten életünkre vonatkozó tanácsa ajándék. Áldása építi a mi házunkat, a mi családjainkat, és nem vesz el tőlünk semmit. Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anya még gyümölcse jutalom. Mint a hős kezében a nyila, olyanok a serdülő ifja. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét. Nem szégyenül meg, ha ellenségével van szóváltása a kapuban. És végre odaértünk a Zsoltár második feléhez is. Igazából azért nem mondhatom, hogy egy új témára váltam. Mert hát ráismertünk a ház szó hallatán, hogy a családról volt szó eddig is, hiszen a család a ház lényeges tartozéka. Így azt kell mondani, hogy ez a rész, ami a gyermekekről szól, tovább viszi és illusztrálja azokat, amik előbb már elhangzottak. Az Úr ajándéka a gyermek, az anya még gyümölcse jutalom. A gyermekek ellátása és a nevelése nagyon különbözik a munka természetétől. Ma, amikor az ember dolgozik, akkor fizetségért dolgozik. Persze a bér vagy fizetség az lehet a munka eredménye is, akkor, amikor olyan a munka természete, mint mondjuk a kertünk gondozása és annak gyümölcseinek fogyasztása. De ehhez sem hasonlítható a gyermekáldás. Az Úr ajándéka a gyermek. Az anya még gyümölcse jutalom. Ma nagyon aktuális a Zsoltárnak ez az üzenete. Arra akar bennünket buzdítani, hogy örüljünk a gyermekeknek. Ma a fiakat sokszor tehernek érzi a társadalom. És be kell vallanunk, hogy mi a 21. században sokszor nagyon nehezen tudjuk átvenni a Zsoltárnak ezt az örömét. Mert hát olyanok ezek az igék itt a Zsoltárban, mint egy örömének, egy újongó, egy hálaadó újongás. Hiszen nagyon-nagyon szépnek mutatja be a Zsoltár a családot. Azt mondja, hogy az ember számára a Földön ez a legnagyobb elnyerhető áldás. A Zsoltár előző szakaszában arról volt szó, hogy lehet a munkánk olyan, hogy megelégedettséggel és békességgel tölt el bennünket. Isten azonban ennél is többet akar adni, így a Zsoltár mindennél szebbnek mutatja be a családot. A Zsoltár tehát bíztat bennünket, hogy örüljünk a gyermekeinknek. Lehet, hogy néha nem látszik ez rajtunk, amikor bosszankodunk a gyermekek miatt, mert rendetlen, vagy hanyag, vagy visszabeszél, vagy csak mértjük őket félre. De az ige most arra biztat bennünket, hogy örüljünk a gyermekeinknek, és hogy ne homályosítsa el semmi, ami örömünket. A gyermek ajándék. Ez az eredetiben leginkább azt jelenti, hogy a gyermek örökség, vagy a gyermek vagyon, mint egy kis földdarab. A leszármazottak, a gyermekek, tehát olyanok, mint a vagyon, az örökség. A Zsoltár szemlélete szerint tehát Isten a gyermekekkel építi a mi házunkat. Isten a gyermekekkel biztonságosabbá teszi a jövőt. A gyermekek megjelenése a családban mindig egy újabb és újabb kilátást adott. És ezért Isten szeretetét látták meg a gyermek születésében, mert a családnak ténylegesen szüksége volt a gyermekre. Látjuk, hogy az írás az részletesen elénk adja, hogy hogyan kell gondoskodnunk az árvákról és az özvegyekről. Az idős szülőkről való gondoskodást azonban nem írja körül annyira részletesen az ige. A szülőknek, akiknek több gyermekük volt, nem kellett aggódniuk. Isten építette a gyermekekkel a házukat. A gyermekek látták, hogy hogyan gondoskodnak, hogyan küzdöttek értük a szülők, és viszonozták azt, amikor a szülők megöregedtek. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog ember az, aki ilyenekkel tölti meg percét. Nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban. A serdülő gyermekekkel felvonuló, de ereje teljében lévő apát mutatja be ez a kép. A kapu az a jogi ügyek, vitás ügyek elrendezésének a helye volt. A vitás ügyekben vagy a közügyekben a fiak jelenléte nagyon sokat nyomott alatban, hogyha a másik fél igazságtalansághoz vagy meg nem engedhető eszközökhöz folyamodott volna. Egy kényes kérdésed is kanyarodik ezzel a Zsoltáron, ez pedig a gyermekek száma. Vannak írásmagyarázók, akik a tegezben lévő nyilak számát ötnek mondják, de nem is ez a lényeges, hanem az, hogy itt mindannyian tudjuk, hogy a nagy családról van szó. És hozzáteszem még, hogy azt is mindenképpen vegyük tekintetbe, hogy az ige azt is üzeni nekünk, hogy az Úr mindenképpen a szülőkre bízta a gyermeket, nem az iskolára, az óvodára, vagy a kormányra, vagy így tovább. Ezt nem azért mondom, mert hogy a Zsoltáros nem említheti meg a ma létező intézményeket. Ma az intézményesült világban is az első helyen marad a család. A Zsoltárnak ez a bíztató öröme tehát sajnos nem általános. Mondhatom még, hogy a gyülekezetek egy részében sem. Társadalmi szinten pedig egyáltalán nem. Öregedés tapasztalható, sőt az öregedés ma már forintban is mérhető. A mi generációnk mögött, már globális szinten, nem lesznek ott az ifjak a kapuban, ezért meg is fogunk szégyenülni. Az életszínvonal valószínűleg nagyot fog zuhanni, mert a gazdaság, a nemzetgazdasági finanszírozhatatlanná válik. Például ma mindenütt azt hangoztatják, hogy 2005-ben mi már nem leszünk sehol, viszont Kína, India és Amerika lesz a nagyhatalom. De Kínában is hivatalos egykepolitika van, lehet, hogy ott is a megszégyenülés következik inkább, mint a fejlődés vagy a hatalom. Összefoglalva tehát a Zsoltárnak ezt a társadalmi tanítását, azt mondhatjuk, hogy az Úr akarja építeni a mi házunkat, védeni a mi városainkat. Mi pedig elutasítjuk azt, hogy gyermekáldással építse a mi házunkat. János evangéliumának a 15. fejezetével szeretném összefoglalni mindazt, amit a Zsoltár ma tanított nekünk. Itt Jézus beszél arról, amiről a Zsoltáréról is. A gyümölcstermő élet titkáról tanítva, Jézus azt mondja, hogy a gyümölcstermő élet nem erőfeszítés, nem robot kérdése, hanem az ő benne való megmaradásé. Én vagyok az igazi szőlőtő. Atyám a szőlős gazda. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad meg a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok meg én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővessző. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem tudtok tenni. A Zsoltárnak legyen ez a fő gondolata, amit ma magunkkal vihetünk, hiszen minden ószövetségi ige az új szövetségre mutat előre, hogy keresd a személyes kapcsolatot az Úr Jézus Krisztussal. Hiszen nem számít, hogy mit értél el, vagy mit érsz el az életben. Előfeszítéseid hiába valóvá is lehetnek, mert nála nélkül semmit sem tudsz tenni. Az Úr úgy döntött, hogy kegyelméből menti meg az embert, és ehhez a kegyelemhez nekünk nem kell semmit hozzátennünk, csak el kell fogadnunk. És ha elfogadtuk, akkor maradjunk is meg ő benne, mert ő benne meg fogjuk találni azt a biztonságot, amit az Úr meg akar nekünk adni itt a Földön és az örök életben. Amen. Az ígére válaszolva a ráfelelő énekünket énekeljük, a 378. dicséretnek a 6. és a 7. versei. A 378. dicséretnek a 6. és 7. verseit, amely így kezdődik, tarts meg minket minden időben az igaz hitben.